Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg, testvérek, a pünkösd ünnepére rendelt alapigét, ahogyan azt egyházunk egy kicsit bonyolultan kijelölte, de mindenképpen most elmondom előre, hogy ha valaki a Bibliájában követné, akkor Mózes 4. könyvében találhatja meg a 11. részben, egyrészt a 11. és 17. vers között, másrészt a 24. és 29. vers között. Hallgassuk most meg Isten igéjét helyünkről felállva. Ezért Mózes ezt mondta az Úrnak: miért tettél szolgáddal ilyen rosszat? Miért nem vagy jó indulattal hozzám, miért raktad rám ennek az egész népnek a gondját? Vajon bennem fogant-e meg ez az egész nép, és én szültem-e, hogy ezt mondod nekem, ahogyan a dajka viszi a csecsemőt, úgy vidd az öletben arra a földre, amelyet esküvel ígértem az atyáknak. Honnan vegyek húst, hogy adjak ennek az egész népnek? Hiszen is iránkoznak előttem, adj nekünk húst, hadd együnk. Nem tudom egyedül vinni ezt az egész népet, mert túl nehéz nekem. Ha így bánsz velem, inkább nyomban ölj meg, légy ennyi jó indulattal legalább hozzám. Ne kelljen látnom nyomorúságomat. Azután ezt mondta az Úr Mózesnek: gyűjts össze 70 férfit Izrael vénei közül, akikről tudod, hogy a nép vénei és elöljárói. Vidd oda őket a kijelentés sátrához, és álljanak föl ott veled. Akkor leszállok, és beszélek ott veled, elveszek abból a lélekből, amely benned van, és nekik is adok, hogy veled együtt hordozzák a népterhét, és ne csak magad hordozd azt. Mózes kiment tehát, és elbeszélte a népnek az Úr szavait, majd összegyűjtött 70 férfit a nép vénei közül, és a sátor köré állította őket. Az Úr pedig leszállt a felhőben, és beszélt hozzá. Majd elvett abból a lélekből, amely Mózesben volt, és annak a 70 vénnek adta. Amikor a lélek rajtuk nyugodott, akkor prófétáltak, de máskor nem. Két férfi azonban a táborban maradt. Az egyiknek Eldád, a másiknak Médád volt a neve. Rajtuk is megnyugodott a lélek, mert ők is az összeírottak között voltak, de ők nem mentek ki a sátorhoz, hanem a táborban prófétáltak. Egy szolga meg elfutott és jelentette Mózesnek, hogy Eldád és Médád prófétálnak a táborban. Ekkor megszólalt Józsué, Nún fia, aki ifjúkorától fogva Mózes szolgája volt, és ezt mondta: Uram Mózes, tízd meg nekik! De Mózes ezt mondta neki: miért vagy ilyen féltékeny? Bárcsak az Úr egész népe próféta volna, és nekik is adná lelkét az Úr. Amen. Szeretett testvérek! Egy olyan közösségről olvasunk itt, Mózes, a munkatársai és a népe, akikről most az ige úgy szól, hogy tudtak mit kezdeni az Isten lelkével. Bárcsak mi is ilyen nép lennénk most, Mózesestől, munkatársaktól és valóban gyülekezettől kísérve, akik tudunk mit kezdeni az Úr lelkével. De ha körbenézünk itt a történet szereplői között, akkor mi is teljesen más kiinduló képet látunk. Mindenek előtt ott van Mózes. Ott van Mózes, aki arról panaszkodik az Istennek, hogy betelt a pohár. Arról panaszkodik, hogy a pusztai vándorlás közepén, ki tudja mennyi idő óta, ki tudja mennyi ideig még, nem történik semmi lényegbevágó. Mózes tulajdonképpen úgy járt, mintha valami műszaki gondnok lenne, vagy valamiféle logisztikai menedzser ott a puszta közepén, akinek szépen megmondják, hogy most, Mózes, szomjasak vagyunk, most ezt kell megoldanod, most éhesek vagyunk, most azt kell megoldanod, Most föltörte a lábunkat a kő és a homok, most azt kellene megoldanod. Mindig van valami konkrét feladat, hiszen te vagy a gondnok, te vagy, aki a praktikus dolgokért felelős vezető vagy. És Mózes azt mondja, Uram, én nem erre szegődtem. Alapvetően nagyon unom már az egészet. Kicsinyes dolgokkal bajlódom nap, mint nap. Nem történik semmi lényeges. Amit föl kell jegyeznem, bármelyik naphoz beírhatnám. Fárasztanak. Igen, mondjuk ki őszintén, fárasztanak azok, akikkel együtt kell élnem. De néha rettenetesen. Nagyon nehéz dolog abban a közösségben dolgoznom, ahova állítottál. Nagyon nehéz elviselnem a kicsinyes közhangulatot. Nagyon nehéz elviselnem, hogy minden áramlattal együtt kell lépkednem utánuk. És igen, belefáradtam. Veszettül belefáradtam. Mózes valahol illusztrációként szolgálhatna mai könyvekből, vagy mai szakkönyvekből vett különböző leírásokhoz, amit úgy írunk, hogy burnt out syndrome, kiégés szindróma. Mózes magán hordozza azt, hogy nem megy tovább. És persze van annyi hite, és van annyi becsülete, hogy ezzel az Isten elé akar állni, és azt mondja, Uram, tényleg nem megy tovább. Muszáj ennek így lenni? Muszáj ezt nekem csinálni? Muszáj ezt tovább csinálni? Muszáj ebben a kicsinyességben fuldokolni, helyben járni nap, mint nap? Tényleg ennyi az egész? Ez fog tartani éveken, évtizedeken, 40 éven át? Micsoda nyomasztó feladat ez. Évek óta csinálom, évtizedekig fogom csinálni. Helyben járok, és nem érek el semmit. Azt mondtad, tegyem, és már nem látom a végcélt. Mondd, Uram, mi értelme ennek az egésznek? És ha ezt a Mózes látjuk magunk előtt pünköstkor, akkor nyugodtan nézzünk a tükörbe, és tegyük mellé azt a képet, amit ott látunk önmagunkról. Testvér, nem tudom, miből van eleged, de úgy igazán, és úgy nagyon. Hogy mivel állsz te is, vagy állnál oda, ha mernéd az Isten elé, és mondanád azt, hogy Uram, én nem erre szegődtem. És rettenetesen fárasztó az a környezet, amiben élnem kell, és rettenetesen visszafog az, amivel naponta bajlódnom kell, és én nem piszlicsári ügyek napi intézését szerettem volna az életem középpontjába tenni, és általában véve is nem vezet ez az egész sehova, és úgy unom, ahogy van. Vajon miről tudnánk mi is ezt ilyen őszintén és keresetlen szavakkal elmondani? Mert a mi vándorlásunk sem valami egészen elképesztő, fergeteges, színes és széles vásznú. Valójában azért kapunk dicséretet, hogyha kellőképpen alkalmazkodunk. Ha úgy, ahogy tesszük a dolgunkat, de semmi különlegeset nem csinálunk, mert akkor nincs velünk baj. Ha tesszük a dolgunkat igahúzó módjára évtizedeken keresztül, és kiszolgálunk mindenkit, aki erre igényt tart. És általában véve is, hol van már az a szolgálat, amiről azt álmodtuk, hogy értelme van? Hol vannak azok az emberek, akikért egykor még lelkesen keltünk föl reggel, és lelkesen gondoltuk végig, hogy mit tettünk aznap? Megez bennünket a középszer. És rettenetes, unalmas századszor is ugyanarra a munkahelyre, ugyanabba a szürkeségbe, ugyanabba a semmibe elindulni, hogy ne történjen ott velünk megint semmi, és ezredszer is végighallgatni azt a reklámot, ami megmondja, hogy mi ad értelmet az életünknek, persze minden nap mindig ugyanaz. Egy kicsit változnak a szereplők és a márkanevek, de valójában az a lényeg, hogy ne történjen semmi. És megfáradunk. Megfáradunk a szolgálatunkban, igen, az egyházi szolgálatunkban, és megfáradunk a munkánkban, és megfáradunk a családunkban, és egy kicsit unalmas már, amikor csak a napi teendők löknek tovább bennünket egyik napról a másikra, mert többre nincs erőnk, mert többre nincs időnk, mert már nincsen témánk, mert már általában véve alig bírjuk az egészet. Hát nem valami remek pünkösdi reklám, ebből az igéből ráismerni Mózesre, és Mózesben ráismerni magunkra. És ehhez talán még tegyünk hozzá annyit, hogy ebben az esztendőben, 2017-ben, ahol evangélikus lelkész nem tarthat olyan megszólalást, ahol az 500. évfordulóról nem kell megemlékezni, akár van róla mondani valunk, akár nincs. Hát hogy is állunk ezzel? Hát mivé lett az evangélikus egyház Európában, itt? És általában véve, és milyen szürkeségbe mentünk bele? És miért van az, hogy nem tud rólunk senki a környezetünkben egy épkézláb mondatot mondani, mert benne vagyunk a középszerben? Mert Európában az a jó, ha az evangélikusság 100. aláír valamit, amit mindenki más már aláírt. De soha nem kapnak tőlünk egy evangéliumi mondatot, amivel tovább lehet indulni. És persze beszélünk, és megemlékezünk, és méltatunk, és idézzük a 95 pontot, meg a keresztény ember szabadságát, meg a babiloni fogságot, és idézzük a leveleket, és az asztali beszélgetéseket, és mindent idézünk, csak hogy egyszer ki ne kelljen mondani a mondatot, hogy Luthernek is abból volt elege, amit mi csinálunk most. És amilyenek mi vagyunk most. Kényelmesek, beletörődők, igazodók, bizony középszerűek. És akkor egyszer csak Isten úgy dönt, hogy elküldi a lelkét. Hogy nem megöli Mózest, nagy megelégedésére meghallgatva az imádságát, amit depresszív állapotában odavág az Istenre, és azt mondja, inkább ölj meg, de fejezzük be ezt az egészet, hanem olyan fordulatot hoz Mózes életébe, ami az ő erejéből, másokat lelkesítő szavából nem következett már. Mert Mózes szolgálata minden igényt kielégített ugyan, de tökéletesen terméketlen volt. Nem volt már 60-70-80 ember, aki Mózes szavára fölvette volna a szerszámot, és elkezdett volna dolgozni. Nem volt 60-70-80 ember, aki lelkesedést kapott volna arra, hogy meghallgasson másokat. Nem volt 60-70-80 ember arra, hogy a saját családjában rendezze a dolgokat, hogy ne minden Mózes kezébe és a vándorló nép szintjén kell, hogy megoldást találjon. És akkor Isten úgy dönt, hogy kiárasztja a Szent Lelket, és amire Mózesnek már nincs ereje, azt odaadja neki ajándékba. Más napokat? Más útvonalat? Dehogy. Ugyanaz az unalmas vándorlás. Ugyanaz a fenéki kiürített puszta. Ugyanaz az egyáltalán nem motiváló környezet, és bizony ugyanazok az unalmas arcok, akiket már meguntam életemben 10-szer, 20-szor, 100-szor. És most hirtelenjében új életet kapnak. Hirtelenjében újra más lesz ezekre az arcokra ránézni, megtalálni az emberi kapcsolatokat, hirtelenjében megint megújul és értelmet nyer a mindennapi szöszörés, és hirtelenjében az Isten belecsempész a mindennapokba a lelke által olyan apró dolgokat, ami miatt mégis elhiszem, hogy annak a következő évnek, évtizednek, néhány évtizednek mégis van végállomása, mégis van végcélja, mégis van valami értelme. Visszaadja Mózesnek a szolgálatát, a tartását, a hitét és az erejét. Semmi nem történt a pusztában. Semmi nem történt a népben. Csak kiáradt az Isten lelke, és ez elég volt. De ha megnézzük azokat, akikre kiárad az Isten lelke, akik nem a szolgálat megszokásában, az evangélium hallgatás, az Isten szavának a hallgatásának a megszokásában élnek, ott is látjuk, hogy az Isten megújító ereje ilyen széles körben ér el embereket. Ráadásul nem is akárhogyan éri el őket. 71-72 ember. Vannak bizonyos szociológiai, meg pszichológiai fölmérések, amelyek szerint körülbelül 12 ember az, akivel érdemben, operatív módon rendesen együtt lehet dolgozni. Aztán van ennél egy nagyobb kör, akikkel már nem lehet olyan élesen vagy közvetlenül tartani a kommunikációt, a kapcsolatot, de mozgatni áttételesen még lehet őket, ez körülbelül ez a 70 ember, és aztán utána ott van az a néhány száz, akivel az élete során egy ember rendes, tisztességes emberi kapcsolatot tud kialakítani. Ez körülbelül egy gyülekezet mérete. És milyen nagyszerű dolog, hogy Isten nem minimalista programot mond. Nem azt mondja, hogy Mózes, most akkor melléd rendelek 10-12 embert, ezeket felügyelni tudod átlátható módon, kézben tudod tartani, éppen elég lesz neked ennyivel bajlódni, és aztán utána ez a 12 majd szépen professzionális módon újra szervezi a közösséget, megoldódnak a dolgok, 12 olyan ember, akikkel valóban munkatársi körként együtt tudsz dolgozni, Isten tágabbra nyitja a kört. Esélyt sem ad Mózesnek arra, hogy szépen fölöltözött, professzionálisan kiképzett 12-re korlátozza a munkakörét. Tágabbra nyitja a kört. Ha valaki emlékszik rá, Jézus az evangéliumokban ugyanezt teszi. Persze a 12 valahogy mindig előtérbe tolakszik az evangéliumok kapcsán, de azért van úgy, hogy pontosan ugyanennyit, 70-72 embert küld ki Jézus, és árasztja el az evangélium előszelével a saját környezetét. Bizony, előfordulhat az, hogy Isten nagyobban gondolkodik, nagyobb méretekben gondolkodik. Mert ez már nem rábeszélés kérdése, ez nem képződés kérdése, ez nem kiválasztás kérdése. Hányszor éljük át magunk is ezt? Hát, 12 munkatársal, fú, de megszerveztük, tényleg, ővelük még tudtam dolgozni. Na igaz, hogy halálra dolgoztam magam, mert nehezebb volt így a 12-vel, mintha magam csinálom. Hogy tudjuk mondani? Hogy tudjuk az Isten előtt is vetíteni magunkról? És Isten egy bolondos mozdulattal azt mondja, 12, 70, 72. Próbáld ezt rendben tartani, próbáld ezt kordában tartani, nagy képüsködjél ennyivel. Nem, az Isten lelke teszi. Az Isten segít rajtatok. Milyen nagyszerű dolog, hogy 70 ember valami teljesen újat kap az Istentől. 70 ember nem bír magával, és látja, hogy miért kell ott lenni a szent sátor körül. Még az a 2, ki tudja milyen ember is, Eldád és Médád. Persze gyanakvó evangélikus lelkész vagyok, tehát tudom, hogy rutinból hogy intézném el a dolgot. Ők voltak azok, akik nem figyeltek a hirdetésnél, és ezért lekésték az alkalmat. Nem írták be a naptárukba, nem tudtak eljönni. Ugye, hogy mindig ez van, mindig van egy 2, 3, 4, 5, aki nem nő föl a feladathoz. Hányszor kell még elmondani? Egy kicsit ilyen józsués tempóval. Majd én megmutatom. Jó van, legközelebb jön, majd már előbb bezárom az ajtót, és akkor majd meglátjuk, hogy ki nevet a végén. És akkor Mózes, aki már az Isten lelkének a gondolkodásmódját egy kicsit jobban ismeri, azt mondja, megőrültél? Hát éppen, hogy Eldád és Médád. Mert honnan tudod, hogy miért maradtak a táborban? Honnan tudod, hogy lusták voltak-e? Honnan tudod, hogy nem törődömök voltak-e? Még az is lehet, az ige erről hallgat, hogy valami dolguk volt. Lehet, hogy éppen másokkal voltak elfoglalva. Még az is lehet, hogy ott kellett lenniük. És nehogy azt gondoljátok már, hogy az Isten csak a szent sátor környékén szól. És nehogy azt gondoljátok már, hogy mindig csak a kiválasztott órákban. Mert még Eldád és Médád is jel a hétköznapi élet valóságában, hogy az Isten mindig szól, és bárhol elér, és bárhol tud indítani, és bárhol tud felhasználni. Eldád és Médád, legyen számotokra intés, mondja Mózes. A profiknak, az egészen biztosaknak, hogy az Isten nem ismer korlátokat, hogy az Isten ott is meg tud áldani, ahol az emberi rendszerint alig ha lehetséges. És milyen áldott dolog, amikor Eldád és Médád prófétálása kapcsán, talán éppen a tábor közepén, azok, akik fölkészületlenek, akik semmire sem érettek, szintén megtapasztalnak valamit abból, hogy milyen az, ha az Isten lelke munkálkodik és szól. Szóval az is szép dolog, ha a megfáradtaknak újra visszaadja önmagukat és a szolgálatukat a szent lélekkel az Isten, és az is szép dolog, ha az addig be nem avatottak, meg nem hívottak, meg nem szólítottak, hívást kapnak, lelkesítő feladatot, teljesen egyértelmű mandátumot, és ezek után persze már csak egy kérdés van, hogy mindazok, akiket az Isten szent lelke szorongat, vajon válaszolnak-e erre? Vajon, hogyha Isten megpróbálna kísérletezni ezzel a 70-nél alig több lélekkel, akik mi most itt együtt vagyunk, hogy szolgálatra indítson, a végén hányan lennénk? Akik úgy érezzük, hogy tényleg, és valóban, és újra, és a miénk, és tudjuk, hogy ez nem véletlen. És akkor még hol vagyunk? Az Isten felelőtlen jóságától. Ha néhány lappal odébb lapoznánk most a Mózes 4. könyvében, akkor azt a történetet olvasnánk, hogy még az átkot hozó pogány varázsló és főpagy papi feladatokat ellátó Bálám is az Isten szavait mondja, és neki szolgál, ha az Úristen úgy akarja. Mi pedig Józsué módjára azt mondjuk, megvan a kiválasztottak köre. Kedves testvérek, akik hozzászoktatok ahhoz, hogy az életetekben minden be van rendezve, mert megmondják, hogy mit kell ennetek, ahhoz, hogy egészségesek legyetek, és mit kell innotok ahhoz, hogy minden gramra ki legyen számítva, és szépen megmondják nektek azt, hogy mi az a munkavégzés, amit meg kell tenni, de aminél többet soha, és mi az, ami újra és újra, ha megvan, megvásárolod, megteszed, akkor család és munkahely és normális baráti kör vesz majd körül téged, mert akkor elfogadnak, mert nincsenek önálló ötleteid, mert nincs a lelkiismeretednek szava, mert nyugodtan tudsz hallgatni már az evangéliumról, mert az a lényeg, hogy kiszolgáld a médiát és a közízlést. Úgy minden be van rendezve, és ha nagyon nem lógsz ki a sorból, akkor talán még a vízágyút sem kapod meg a nyakad közé, mert tanuld meg évtizedeken keresztül leélni az életedet úgy, hogy ez mindenkinek jó, csak talán neked nem, és az Istennek nem. Testvérek, meddig tűri még az Isten a mi agyon tervezett életünket? A tudományos, fantasztikus elméletekkel kidekázott mindenféle programjainkat. És mikor teszünk meg velünk is azt, amit Mózessel és a népével megtett? Húst adjon az Isten? Hiszen ezért lármáznak. Van egy logisztikai probléma. Professzionális szervezéssel mindent meg lehet oldani. Ennyiről szól a kérés, ennyiről szól a feladat, ennyit kell tenni, és mindenki elégedett. És az Isten megtréfálja őket, és nem ad nekik húst, viszont ad nekik szent lelket. Ad nekik egy más mentalitást, ad nekik egy új életet, ad nekik egy új szemléletmódot, ad nekik egy új értékrendet, és hirtelenjében rájönnek arra, hogy évek és évtizedek óta is lehetett volna már másképp, és lehetett volna mást, és lehetne ez az egész sokkal értelmesebb és motiváltabb. Vajon? Ha az Isten most az ő szent lelkét úgy igazán rán kereszti, akkor fölfedezzük-e még ezt a több életet, ezt a más életet, ezt az igazi életet. Adja meg nekünk, hogy akár Mózes megfáradásával küzdünk, akár a beavatatlanok és járatlanok tapasztalatlanságával, tudjon minket elkápráztatni azzal az Isten, hogy az életből sokkal többet tud nekünk adni és mutatni, mint amit el tudtunk volna képzelni. Amen. Urunk Istenünk, emberpusztító szabályrendszerekben olyan gyorsan pereg le ez a néhány évtized. Talán észre sem vesszük egy idő után. És mégis, te nem engeded. És mégis, te el fogod küldeni a lelkedet, és újra talpra állítasz, és megkeresed az elveszettet, és föltámasztod a halottat, és tiszta életre hívod a bűnöst, és újra örömtelivé teszed a szolgálatot a megfáradtnak, visszaadod a közösséget az önzőnek, és megkeresést adsz a magányosnak. Urunk, a végtelenségig tudnánk folytatni, hogy mennyi jót kezdtél el az életünkben. Hadd kérjük most a te áldásodat arra, hogy ez mindvégig kitartson, és a mindvégig után be is teljesedjék.